Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelésre készüljünk, a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, a gyermekünket hozzuk valakihez, aki azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És ez egy nagy-nagy biztonságot jelent a számunkra, mert mi bizony nem tudjuk, hogy mi fog vele történni, mi lesz a sorsa, nem tudunk bizonyos dolgokba belenyúlni, ha szeretnénk is segíteni. Azon kívül nem találjuk a módját, hogy hogyan adjuk át a gyermeknek mindazt, amit szeretnénk, és nem találjuk annak se a módját, hogy hogyan férkőzzünk egészen közel hozzá. Amikor Jézus Krisztus ezt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom, akkor a Szent Háromság Isten a maga teljességében van előttünk, és először is az Atya mondja ezt, aki eltervezte ezt az egész világot, aki mozgatja a csillagokat, és aki az atomokat keletkezteti, és az ő hatalmas kezére nyugodtan rábízhatjuk ennek a kis Áronnak a egész jövendőjét. Mert ő a gyermekeinket meg tudja tartani, igazi, jó sorsot és jövőt tud nekik készíteni. De a hatalomhoz hozzátartozik az is, hogy egy emberhez bármilyen hatalmunk is legyen, nem tudunk igazán közel férkőzni. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta a kereszthalála és feltámadása után, hogy nekem adatott minden hatalom. Mert közel férkőzni egy emberhez csak a minél nagyobb szeretet és áldozathozatal árán lehet. Jézus Krisztusban, a fiúban az Isten ezt mutatta meg nekünk, és ezt tette meg velünk. Hogy egészen közel jött hozzánk a szeretetével és a hatalmas áldozatával, amit a kereszten mutatott értünk. És van egy harmadik része is ennek, a Szentlélek Isten pedig azt mutatja meg, hogy a igazán akkor van hatalmunk, hogyha egészen mélyrehatóan tudjuk átalakítani ezt a világot. És a Szentlélek megmutatja, hogy ez csak úgy sikerül, hogyha az emberek szívének a mélyéhez férünk. Ha ott kaphatnak világosságot és útmutatást, és ott alakulnak át. Hát erre az Istenre tudjuk rábízni ezt a gyermeket is, aki minden hatalom, konkrétan, hogy mindent megtehet, mint az Atya, úgy is, hogy megtalálja velünk a kapcsolatot, hogy ezt a hatalmát rajtunk is gyakorolhassa szeretetben és áldozathozatalban, és nekünk is megtanítsa ezt a hatalomgyakorlást, amikor a gyermekeinkkel törődünk, és ő az, aki mélyrehatóan át tud minket alakítani a Szentlélek által. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos hatalmadat. Köszönjük, hogy kezedre bízhatjuk életünket, kezedre bízhatjuk ezt a kisgyermeket és az egész családot. Köszönjük neked, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz óráiban is. Köszönjük, hogy most itt lehet élőn és egészségesen ez a gyermek. Kérünk, hogy készíts találkozást ővele is, meg mindannyiunkkal a te áldozatos szeretetedből, Jézus Krisztusban való megváltó hatalmadból. és kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és segíts nekünk is egészen mérehatóan munkálkodni a Szent Lelked által. Amen. Most tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, tették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még egyházunk rendje szerint teszem föl a két kérdést. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya-Fiú Szentlélek közösségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba a Szent Keresztség által befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Akar. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd fölnő, ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? A gyülekezethez is kérdéssel fordulunk. A egyházunk rendje szerint ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt igyekeztek megtenni? Ígérjük és fogadjuk. Együtt is kérjük Isten áldását a gyermekre és családjára, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Keresztelős családot megkérem, hogy üljenek be a padokba, és mi foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Varga Jánosné Vörös Julianna testvérünktől, aki életének 86. évében hunyt el. Isten vigasztalását kívánjuk erről a helyről is a gyászolóknak. A mai istentisztelten megkereszteltük Demián János és Hartmann Brigitta Áron nevű első gyermekét. Isten áldja a családot, és szeretettel fogadtuk a kis jövevényt, aki már jelezte, hogy itt van. És Isten adjon sok türelmet és bölcsességet a felneveléséhez. Húsvétváró családi alkalmunk lesz 2 hét múlva, március 29-én vasárnap délután a gyülekezeti termünkben. Erre a hittanosaink megkapják a meghívót a hittanórákon, de szeretettel várunk minden gyermeket és családot együtt, hogy jöjjünk el erre az alkalomra. Hirdetem, hogy a tegnapi napon házassági szövetségükre Isten áldását kérték templomunkban Nagy Sándor és Varga Julianna testvéreink. Innen a erről a helyről, az Isten tisztelet közösségéből is szeretettel kívánjuk Isten további áldását az ő életükre is. Az Isten tisztelet után rövid presbiteri megbeszélést tartunk. A presbiter testvéreket kérjük, hogy maradjanak itt. És a gyülekezeti teremben pedig a Lajta László iskolában folyó következő programot szeretnénk megbeszélni. Kérjük azokat, akik ebben a szolgálatban részt vesznek, hogy ők pedig a gyülekezeti terembe jöjjenek. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett 42. Zsoltár további verseivel. 2., 3., 4. és 5. verseit énekeljük. Könyhullatásim én nekem kenyerem éjjel-nappal.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amiképpen megvan írva. Máté evangéliumának 8. részében, a 8. résznek az 5. versétől kezdődően olvasom eképpen. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ezt mondom az egyiknek, menj el, és elmegy, a másiknak jöjj ide, és idejön, vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt a kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyeknek országában. Akik pedig az Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta az Úr Jézus, menj el, legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kegyelemnek Istene teje áldottá igéért, hogy gazdagon teremjen életünkben az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te elküldted az Úr Jézust. Elküldted, hogy utat mutasson nekünk. Nem csak úgy, hogy hogyan kell élni, nem csak utat hozzád, hanem utat arra is, hogy a mi életünk hogyan változhat, hogyan lehet jobbá, mássá. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted az Úr Jézust, hogy a falaink fölött, amiket magunknak építünk, híd legyen köztünk emberek között, és híd legyen köztünk emberek, és te közted. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy most is jelen közöttünk, hogy összegyűjtöttél minket, mindenhonnan, ahonnan jöttünk, hogy együtt lehetünk a te nevedben, együtt dicsérhetünk, imádhatunk és magasztalhatunk téged. Kérünk, jöjj közel hozzánk a te igéd által, hogy hagyj mondjuk együtt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Amen. Helyünket elfoglalva, énekeljük Isten tiszteletre készülve, igehirdetésre készülve a 276. dicséretünket. 276. dicséretünknek első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét, amelyről ti előttetek, most bizonságot tenni kívánok. A János első leveléből, a negyedik résznek 18. verséből olvasom az igét és a hozzáfűződő magyarázatot, leülve helyén maradva hallgassa a gyülekezet. Így szól hozzánk a fent nevezett szent helyen Istennek igéje. A szeretetben pedig nincs félelem, sőt, a teljes vagy tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé, tökéletessé a szeretetben. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy sokat hallott, sokszor ismert történetet szeretnék egy kicsit más megvilágításban a gyülekezet elé tárni. Ugyanis nagyon sokat hallottunk már bizonyára a kapernaumi századosról, hogy mekkora hite volt, hogy odament Jézushoz, és nem is kérte, hogy Jézus menjen el hozzá. Komolyan vette azt, hogy Jézus szavának, mint teremtő szónak ereje van, de Jézus nem ezért állítja őt példaként. Nem ezért állítja ezt a távoli, minden tekintetben tőle távol álló embert példaként, a közelállókhoz, azok elé példaként, akik ott vannak körülötte, akik majd vallásosak, akik Istent imádják éjjel és nappal. Jézus teljesen másért állítja ezt az embert példaként elénk is, az ott levők elé is, mégpedig azért, mert bejárt egy nagyon-nagyon nehéz utat, amit, legyünk őszinték, kevesen mernek és kevesen tudnak igazán bejárni. Nem arról van szó, hogy Kapernaum egyik végéből elment a másikba, hanem sokkal inkább arról, hogy a saját lelkében végigjárt egy utat, egyik lépcsőt a másik után szépen, egész addig, hogy ő, mint római százados, mint a kapernaumi egyik hatalmasság, oda megy egy zsidó vándortanítóhoz, és kér tőle valamit. Ez sokkal nagyobb távolság leküzdése volt, mintha megkerülte volna a földet kétszer. Az első lépcső, ami ezen az úton elindította ezt a századost, az a tehetetlenség felismerése volt. A tehetetlenség felismerése visz minket is nagyon sokszor közel Istenhez. A tehetetlenség felismerése döbbent rá arra, hogy valami valahol nem úgy van, ahogy mi elképzeltük, valami gond van, vagy a világgal, vagy magunkkal. Hiába próbálta meggyógyítani a szolgáját, ez az ember hiába szerette, hiába kedvelte, nem tudott érte tenni semmit. Nem maradt más lehetőség, mint elmenni ehhez a zsidó vándortanítóhoz, akit úgy hívtak, hogy Jézus. Nagyon sok élet csúszik el ezen az egy ponton, hogy nem vagyunk hajlandók segítséget kérni, nem vagyunk hajlandók beismerni a saját tehetetlenségünket, nem vagyunk hajlandók beismerni azt, hogy nem körülöttünk forog a világ, és nem vagyunk hajlandók beismerni azt, hogy nem tudjuk kézben tartani az életünknek egyetlen egy szegletét sem. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy mindent tudnak, mindent értenek, mindenhez okosak, biztos találkoztak a testvérek is ilyen emberekkel. Valahol lelkünk mély mindannyian alapból ilyenek vagyunk. Szeretünk meggyőzni embereket arról, hogy igenis mi tudjuk, hogy mit, hogy és miért csinálunk. Igenis pontosan képben vagyunk mindenben. És igenis, ha valamit el lehet intézni, akkor azt el tudjuk intézni. Isten pedig bebizonyítja mindannyiunknak külön-külön egyenként, hogy ez nem így működik. Hogy vannak helyzetek, amikor rádöbbenünk arra, hogy ezt nem tudom elrendezni, nem tudom parancsba adni, nem tudom megfizetni, nem tudom elintézni, nem tudom lezsírozni, tehetetlen vagyok. Megengedi Isten ezeket a helyzeteket? De megám. Mindezt azért, hogy egyértelmű legyen számunkra, hogy nem mi vagyunk az univerzum középpontja. Egyértelmű legyen számunkra az, ami nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy csak teremtmények vagyunk. Hogy van valaki, akinek tényleg minden hatalom odaadatott, és az nem én vagyok, nem te vagy, nem a harmadik, negyedik, ötödik ember, nem emberi hatalmasság. Valaki sokkal nagyobb, valaki sokkal hatalmasabb. Aki kézben tart mindent, és szemben az emberi hatalmakkal, akik szeretik az embert cserben hagyni, ő kész és akar segíteni. Azt mondja a Zsoltáros, így szól az Úr, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ezért engedi meg Isten a mélységeket, hogy rádöbbenjünk arra, hogy valóban ő és csak ő szabadíthat meg, valóban ő és csak ő tud szabadítást adni, akkor is, ha nem úgy adja, hogy mi ezt elképzeltük és előre elgondoltuk. És ő annyira komolyan veszi a mi kéréseinket, és annyira komolyan vesz minket, hogy sokszor még ajkunkon sincs a szónála, már készen van a szabadítás. Itt van az a pont, amikor az embernek azt kell mondani, hogy ezt vagy elhiszem, vagy köszönöm szépen, nem, és hátat fordítok a dolognak. Ha hátat fordítok, akkor nem ismerem meg soha a szabadítást. Akkor káromolhatom Istent, akkor csinálhatok bármit, a fejem tetejére is állhatok, akkor sem történik semmi. Vagy elfogadom az Isten kegyelmét ingyen, és megtapasztalom azt, hogy Istennek az őt szeretőkre mindig mindenhol gondja van. Századosnak el kellett jutni eddig a pontig. El kellett jutni odáig, hogy nem tudom a problémáimat megoldani. Nagyon sok élet csúszik el ezen. A legtöbb szenvedélybeteggel itt a probléma, hogy nem tudjuk megértetni vele, hogy ember problémád van, ebben a problémában segítséget kéne, hogy kérj. Ebben a problémában csak akkor tudunk segíteni, ha te beismered azt, hogy neked gondod van az alkohollal, a televízióval, a kábítószerrel, a párkapcsolataiddal, és lehetne sorolni tovább-tovább, de amíg ez meg nincs, hogy az ember rá nem döbben arra, hogy tehetetlen vagyok, nem tud igazán úgy beszélni Istennel, hogy elismerjen azt, hogy Isten tud neki segíteni. Addig mindig vannak kiskapuk, menekülő útak, elképzelések, addig mindig a saját magam mellét verem, hogy na ebből is kijöttem, ezt is meg tudtam oldani. Vannak olyan helyzetek, amiket nem lehet. De hangsúlyozom, Istennél mindig kész a szabadítás. Akkor is, ha mi nem gondoljuk, akkor is, ha mi nem úgy várjuk, akkor is, ha nekünk már elképzeléseink lennének a dologról. Ez a századost nem a saját problémái vitték. Ő a szegény, szeretett szolgáját, vagy egy másik bibliafordítás szerint a fogadott gyermekét szerette volna meggyógyítani. Lehet Isten elé másokat vinni? Nem csak a saját bajainkkal lehet Isten szaklatni? A Biblia azt mondja, hogy lehet. A Szentírás arról tesz bizonságot, hogy igen, lehet. Lehet közben járni a népért. Mózes hányszor megtette az Ószövetségben. Lehet embereket odavinni Jézushoz, ahogy a Márk evangéliumában olvassuk, hogy volt egy béna, fölkapta négy ember, és elvitték Jézushoz. És nem fértek hozzá, mert annyian voltak Jézus körül, akkor a tömeg volt. Így fölmentek a tetőre, ahol Jézus tanított, annak a háznak a tetejére, és leengedték szépen Jézus lábai elé. És tudjátok, testvérek, van egy döbbenetes pont ebben az igében, ott és akkor. Azt mondja a Szentírás, hogy és látta Jézus azoknak hitét, akik ezt az embert oda szipelték. És ezért azt mondta, kelj föl és járj. Nem azt látta, hogy ez a béna mennyire szenved, nem azt látta, hogy ez a béna mennyire akar gyógyulni, nem azt látta, hogy ennek a bénának mire van szüksége, vagy éppen mire nincs. Azoknak hitét, akik hozzávitték ez a szerencsétlent. S hagyj bátorítsak mindenkit, hogy lehet nekünk is másokat Isten elé vinni. Ha másképp nem imádságban, ha másképp nem úgy, hogy oda szeretjük őket az Úr Jézushoz, vagy beszélünk még a szeretet hatalmáról mindjárt. Nagyon sokat jelent, és nagyon sokat számít. Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és egyetlen egy dolog tartotta bennem a lelket sokáig, az, hogy tudtam, hogy a nagyszüleim, meg a szüleim imádkoznak értem. És lehet. Lehet imádkozni a gyermekeinkért, unokáinkért, ismerőseinkért, akikről tudjuk, hogy mélységben vannak, szenvednek, nyomorúságban vannak. Lehet imádkozni azokért, akik betegek, és kórházban vannak, és nem tudják, hogy egyáltalán kijönnek-e onnan még. Oda lehet őket vinni Istenhez. Oda lehet őket vinni az élő Úr Jézus Krisztushoz. Lehet, szabad, és kell. Majd erről is beszélek, hogy miért kell ez. Ugyanúgy, ahogy Jairus, a zsidó főember, oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy beteg a lányom. És Jézus fölkelt, és ment, és meggyógyította a kislányt. Lehet mások érdekében Istenhez fordulni. És eljutunk addig a pontig, ameddig a százados is eljutott, hogy itt csak Jézus segíthet. De hogyan? Először ugye le kell győznünk a saját magunkat, saját magunk büszkeségét, ez az első lépcsőfok ezen az úton. A második lépcső pedig a büszkeség legyőzése után a félelem legyőzése. Nagyon nehéz ügy. Nagyon sok ember itt ragad el. Igen, igen, jó, jó, szép, szép, forduljak Istenhez, de. De vajon mit fog szólni Isten? De vajon mit fog szólni Jézus, ha én oda megyek? És lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy egy római katonában ez nem fogalmazódik meg, mert olyannyira harcvezért és kemény. Minden emberben megfogalmazódik ez. Nap, mint nap, akár többször is. Mit szól hozzá a környezetem? Mit szólnak ahhoz, amit csinálok a barátaim? Azok, akik esetleg az ellenségeim, vagy akik nem bírnak engem, és fogalmazom finoman. Mit szól hozzá a világ, ahol lakom, a ház, a szomszédság, ahhoz, amit csinálok? Századosban is megfogalmazódhatott ilyen, már csak azért is, mert ő egy római volt. És ugye a rómaiak meg a zsidók kölcsönösen nem bírták egymást. Írtották egymást, ahol érték abban az időszakban különösen, a római katonák, a rómaiak a hadsereg révén, a zsidók pedig különböző, mondjuk így gerilla szervezeteken keresztül, többek között a szikáriusok szektája, akik a római katonát láttak, utána mentek egy hosszú késsel, elvágták a torkát. Kölcsönös volt a gyűlölet, az utálat, az ellenségeskedés, esély nem volt arra, hogy ez legyőzhető legyen bárhol is. És akkor hogy menjen oda egy római százados egy zsidó emberhez, hogy kérjen tőle valamit? Mit fog szólni? Egyáltalán szóba áll-e velem? És mekkora szégyen lesz, ha nem? És mit szólnak majd a Jézushoz közel állók, akik ott vannak mindig körülötte, a különböző papok, tanítók, farizeusok, az ottani tömeg? És mit szólnak majd a katonák, ha megtudják, hogy milyen zsidótól kértem segítséget? Nagyon frusztráló dolog tud ez lenni. Hogy mondjak egy példát, az alkoholisták egy részét nem az alkohol tartja a kocsmában, hanem a társaság. És abban a pillanatban, amikor ki akarod őt szakítani onnan, a társaság lesz az első, aki visszahúzza. És lehet, hogy már tök jó van, lehet, hogy már teljes napszínes hónapok óta jön a társaság és visszakerül. A tínédzsereknek a ellenkezése a szülői hatalommal szemben, vagy tekintéllyel szemben dettó ugyanez. Ha Pistike megcsinálhatja, hogy anyukával úgy beszél, akkor esetleg én is. Ha Józsika nem tanul, akkor nekem sem muszáj. Ha az Eszti kimaradhat volna éjszakába nyúlóan, akkor esetleg én is. Erről szól. Úgy hívja a pszichológia, hogy csoportnyomás. És ez egy nagyon-nagyon erős erő. Mit szól hozzá a társaság? Mit fognak vajon hozzá szólni, ha én Jézushoz közel kerülök? Ez egy nagyon nehéz lépcső, nagyon-nagyon nehéz ezen túllépni, de ahogy a történetünk is mutatja, túl lehet, el lehet jutni odáig, hogy azt mondom, hogy nem érdekel, ki mit szól. Van a lelkemben egy vonzó hang, van egy kényszer, ami oda kényszerít Istenhez, és megyek, és nem érdekel, ki mit szól, megpróbálom. És itt jön a következő lépcső, amikor azt mondom, hogy így fogalmaznám meg, hogy az alázat próbálja. Oda menni. Elismerni azt, hogy valóban nem én vagyok az univerzum középpontja. Valóban nem körülöttem forog a világ. Valóban nem vagyok annyira hatalmas, mint amilyennek gondolom magam, vagy tartanak a többiek. És valóban szükségem van az élő Istenre. Megtette volna az a százados, hogy parancsba adja, hogy hé, Jézus, gyógyíts meg a szolgámat. De hát intelligens ember révén tudta azt, hogy a parancsok teljesítése az mindig úgy működik, hogy valaki vagy megcsinálja, vagy ellenáll. Egy zsidótól várható az ellenállás. Ez így nem működne. Épp ezért csak kérhetett. és rádöbbent arra, hogy itt ő csak kérhet. Itt ő a kisebbik fél, a két szemben álló fél közül. És rá kell döbbennünk erre, hogy aki az univerzumot teremtette, aki a csillagokat mozgatja, atomokat teremtette, annak a kezében mi olyanok vagyunk, mint a hangyák, fogom magam is, lepözkölöm is, hogy mi van. És ez a hatalmas Isten, aki minket teremtett, hajlandó és kész szóba állni velünk. És ha így megyek oda, és így kérek, akkor egyből másképp hangzik minden. Akkor nem kezdek el követelőzni, hogy miért nem ez, meg miért nem az, meg hogy van az, hogy a szomszédnak ez, nekem meg nem ez. És nem kezdek el úgy gondolkodni, hogy Isten csak egy kívánság teljesítő automat, hogy bedobom a kívánságot, megmondja, hogy kiadja, amit kértem, és nem méltatlankodok, ha esetleg nem kaptam meg. Sajnos van ilyen tévtanítás, akik azt tanítják, hogy hát ha Istentől nem kaptál autót, pedig kérted, akkor nem mondtad el neki rendesen, hogy te egy piros Ferrari-t szeretnél fehér gumikkal. Persze a mi általunk kiagyalt Istenek, azok mind ilyenek. De az élő Isten nem. Azért mindenható, hogy megtehesse azt, amit akar. És ha ő mindenható, akkor ott nekem csak kérni lehet. Ott nekem csak fejet hajtani lehet. Ott nekem csak beismerni lehet. És úgy megállni, hogy talán meghallgat. És itt jön a döbbenetes dolog, mikor az ember eljut idáig, megváltozik minden. Megváltozik a teljes képe a világról, a képe az emberekről, a képe a környezetéről. Mert a százados kérése mögött nem csak az van, hogy nem vagyok méltó, hanem az is, hogy rádöbben arra, hogy ha Jézust elhívja magához, azzal ezt a zsidó vándortanítót milyen inzultusnak teszi ki. Gondoljunk csak bele, egy római századoshoz bemegy az Úr Jézus. Hoppá, vajon miről beszéltek ott? Valóban nem kollaboráns? Segítette a rómaiakat? És ráadásul még egy zsidó törvények szerint esetleg még tisztátalan is lehet. A százados rádöbbent erre, hogy ezt az embert ennek fogom kitenni, hogyha én most magamhoz hívom. És ezért mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a hájékomba jöjj. Ezért mondja azt, hogy nem kell, elég, ha egy szót szólsz, és meggyógyul az én szolgám. És abban a pillanatban eltűnik a római és zsidó közti különbség, és teljesen másképp gondolkodik erről. Erre mondja azt Pál apostol, mikor erről beszél a gyülekezetben, hogy a gyülekezetben, Krisztusban nincs többé sem férfi, sem nő, sem gazdag, sem rabszolga, értsük úgy magyarul mostani viszonyokra alkalmazva, hogy sem főnök, sem alkalmazott, sem görög, sem zsidó, sem ilyen, sem amolyan fajtájú ember, egyek vagyunk Krisztusban. Eddig lehet eljutni, és a százados ezt az utat járta végig, hogy rádöbbent arra, hogy egyek vagyunk. Idáig lehet és kell eljutni akkor, mikor az ember megáll az élő Isten előtt. De hogy lehetséges ez? Hát mi csak falakat tudunk építeni, mondta egy híres ember valamikor, hogy az emberek túl sok falat építenek, és túl kevés hidat. Hát Isten hidat épített. Hidat vert le Jézus Krisztusban, amikor elküldte az ő egyszülött fiát közénk, ember és ember közé, és hidat vert le önmaga, és az emberek közé, hogy elérhessük őt, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele, hogy megtapasztalhassuk az ő szeretetét. Mert lehet, hogy egy kicsit elcsépelt lesz, és kicsit ilyen furcsás, de a dolog lényege és kulcsa a szeretet. Ezt a századost azt hajtotta. Azt hajtotta, hogy szerette azt a szerencsétlent, aki ott feküdt az ágyon, és minden áron meg akarta gyógyítatni. És ez a szeretet legyőzte benne az összes félelmét, az összes önbecsülését, az összes nagyravágyását, az összes elképzelhető lehetőségtől való rettegését, és ment, és megpróbálta. És ez a szeretet legyőzi a félelmet. Tökéletes szeretet pedig legyőzi a félelmet, ezt mondja az ige. És ezt Jézus nagyon jól tudta, és nagyon jól tudja, hiszen ő maga is megszenvedte ezt a Gecsemáné kertben. Mert amikor imádkozott az Úr Jézus, és így imádkozott, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, akkor valóban szenvedett. És nem a szögek tartották a megváltót a kereszten, hanem az irántunk érzett szeretete. Megtehette volna, nem kellett volna neki semmi, ennyi, hogy leszálljon a keresztől. Hiszen vihar csendesített el, embereket lakatott jól, sőt, tömegeket lakatott jól, halottat támasztott föl. Most mi volt neki az a két vasdarab, amivel felszögezték? Semmi. Nem azt tartotta a kereszten, hanem az irántunk érzett szeretete. Isten előbb szeretett minket, ezt mondja a Szentírás. És ez a szeretet az, ami erőt adhat, ez a szeretet az, ami átsegíthet, és ez a szeretet az, ami megmenthet minket. És nem csak azokat, akik itt vannak a templomban, hanem azokat is, akik ennek a templomnak a falain kívül vannak. Mert hallottuk a misszói parancsot, mit mond Jézus? Elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És nincs kivétel, nincs mese, nincs az, hogy csak a fehéreket, vagy csak a feketéket, csak a szőkiket, vagy csak a barnákat, csak a fiatalokat, vagy csak az időseket, csak a gazdagokat, vagy csak a hajléktalanokat, nem, mindenkit. Mert ez az Isten akarata, ezt mondja Pál apostol, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És ahhoz, hogy legyőzzük a félelmet, amikor kimegyünk az emberek közé, és beszéljünk Jézusról, ahhoz ez kell. Az kell, hogy tisztában legyünk ezzel. Isten szeretete nagyobb. Az kell, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy azzal, hogy beszélünk Jézusról, azzal, hogy bizonyságot teszünk róla, azzal, hogy úgy élünk, hogy az életünk egy bizonyságtétel, ezzel a mentő szeretettel megmenthetjük őket. Megmenthetjük azoktól a nyomorúságoktól, ami benne vannak, vagy benne lesznek. Segíthetünk nekik az életet tovább jobban élni. Isten erre bátorít ma minket, merjünk túllépni a saját korlátainkon, merjünk kilépni a komfortzónánkból, merjünk kicsit többet tenni, és jobban hinni, nem azzal foglalkozni, hogy a környezet mit mond, vagy mit gondol, merjünk szeretettel egymás felé közeledni. Mert lehet saját magunkért könyörögni, lehet a világért könyörögni, és lehet egyes emberekért, akik fontosak nekünk. Mert Isten mindannyiunkat egyformán szeret. Azt mondta az Úr Jézus, és ezzel a gondolattal fejezem be, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te közel jöttél hozzánk, hogy mi is közel kerülhessünk egymáshoz. Te közel jöttél hozzánk, hogy mi is közel kerülhessünk a mennyei atyánkhoz. Hadd kérjünk, Urunk, azért, hogy őrizd meg minket, a gyülekezetet, a gyülekezet tagjait, mindannyiunkat, és különösképpen azokat, akik most betegek és kórházban vannak, akik most nagy próbatétel előtt állnak, akik most a nyomorúságok közepette nem biztos, hogy látnak és éreznek téged. Kérünk, hagyj vigyünk őket eléd. Add nekik a te békességedet. Adj nekik megoldást azokban a problémákban, amiben most nem látják a kiutat. Adj nekik szeretetet, és adj nekünk szeretetet, hogy közel tudjunk hozzájuk kerülni. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, életünk minden napjának ezetektől fogva. Hadd kérjünk, maradjunk is mindig velünk. Amen. Most mindenki a következő csendes időszakban elmondhatja a saját kis imádságát. Maradjunk egy picit csendben. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró ének előtt vegyük Istennek áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnusz. A gyülekezet helyét elfoglalva Isten tisztelet végén énekeljük a 397. dicséretünket. 397. dicséretünket énekeljük végig. Így kezdődik, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.